hatalmunk Krisztusban.
Nagyon-nagyon örülök annak, hogy egybeszerkeszt minket, miközben az igét hallgatjuk. Fogjon elő az üzenet, rettenetesen nagy része van benne neked, aki hallgatod. Látom, hogy belealszol, vagy beleunsz, vagy nem érdekel, vagy nem kapom meg azt a bátorítást tőled, amit nagyon szeretek látni rajtatok, akkor nem jön olyan könnyen elő az, amit az Úr nekem a szívemen elkészített. De ha ebben segítségemre vagy, hogy úgy hallgatod, hogy látom, hogy befogadod azt, akkor könnyebben folyik. És hiszem, hogy ma így lesz. Eddig is mindig nagyon-nagyon könnyű volt itt szolgálni, miközben összejöttünk, minden vasárnap gyönyörűséges volt, mint az Úr eddig rám bizott, hiszem a mai is az lesz, és az üzenet, amit az Úr ma elkészített az én szívemen, hogy a tiéd legyen, azt ma megkapod a Jézus nevében. Harcokat és háborúkat látunk mindenfelé a világban, amerre csak nézünk. Sajnos felfokozottak ezek a nehéz és feszélyezett helyzetek. Háborúk vannak a világban, és háborús helyzetek vannak. Mi magunk is egy szellemi hadviselésnek a részesei vagyunk. Egy szellemi hadviselésben állunk, ha szabad ezt mondanom. Mert a láthatatlan és legyőzött ellenség, így szoktam őt nevezni, hogy a legyőzött, ha vegye tudomásul, hogy legyőzött ellenség. Még mielőtt Isten minket a színre hozott volna, megteremtett volna, ő már akkor Istennek ellensége volt. Ezt tudomásul kell venni. Mi csak úgymond megörököltük őt, belecsöppentünk egy olyan helyzetben, hogy egy olyan közegbe, ahol Lucifer már Isten ellensége lett akkorra, mikor minket Isten előhívott. Tehát előzmények voltak. Luciferből, az oltalmazó kérubból, hogy lett a mennyből levetett, és hatalmától megfosztott szellemi lény. Erről a Biblia több helyen ír, tudnunk is kell erről, és az ördög, vagyis a sátán nevet kapta. Szellemi hadviselésnek a részesei lettünk így. Hadviseléseket, amelyben Isten minket elhelyezett, nagyon hatékonyá szeretné tenni, mert adott hozzá nekünk egy szellemi fegyverzetet. Hát nem titkolja a Biblia, hogy hadviselésben állunk. Azt 2 Korintus 10-ben olvassuk, a 4-es versben, hogy a mi hadviselésünk fegyverei. Tehát van hadviselésünk, amelyben állunk, mert van egy ellenségünk, amely először Isten ellensége volt. Tehát nem te szerezted magadnak, azért gyűlöl téged, mert Isten téged választott, és téged szeret. Így lettél neki gyűlöletes, és így fordult ellened, mert Istennek akarja a fájdalmat okozni, amikor téged kilop az ő kezétől, vagy ki akarna lopni az ő kezéből. Tehát egy hadviselésben állunk, és fegyvereink vannak. A hadviselésünk fegyverei, így írja. Ezek nem testiek. Hála Istennek. Ha testi erőből kellene megharcolnunk, amit Isten elvár tőlünk, nem sok esélyünk lenne. Még akkor sem, ha ő már legyőzött. De úgy írja, hogy ezek a hadviselésünk fegyverei, ezek Isten által hatalmasak. Mondd ezt ki, kérlek szépen. Isten által hatalmasak. Vagyis szellemi fegyverzetünk van, és hatalmassá tette Isten az ő ereje által ezeket, hogy ezeket az erőségeket, hatalmasságukat, az ellenség minden erejét leronthassuk. Így írja. Leronthassuk. Vagyis ebből kicsenk, hogy van egy elhívásunk erre. És mindenféle fegyverzet nélkül nem lehet rohangálni kint az életben. Mert a helyzet úgy áll, hogyha arra fegyverzete nem lett volna szükségünk, akkor Isten nem adja. Ha viszont rendelte és adta, akkor ennélkül meg nem szabad kimennünk. Ugye? Fel kell ölteni ezeket, és ismerni kell ezeket, és tudnunk kell használni ezeket a hadviselésben. Hogy mindig győztesek lehessünk. Ez az elhívásunk ugyanis. Felemelt fővel győztesen járhassuk meg ezeket a megpróbáltatásokat, hitpróbákat, ami csak az utunkba kerül. A szellemi hadviselésünknek része, hogy is működik ez, hogy gondolatokat sugall az ellenség a fejünkben. Ez talán a leggyakoribb. Így kezdődik minden bajnak a forrása, hogy elkezd gondolatokat sugallni. Arra vesz rá minket, hogy forgassuk ezeket. Hogy gondolkodjunk el ezeken, és minél többet forgassuk. Egyre gyakrabban hozza ezeket a gondolatokat, és mi pedig elveszük, és valóban időzünk vele. Így akar teret nyerni az életünkben. Ez az egyik taktikája. Ez a szellemi hadviselés a szellemi szférákból jön elő, ugyanis tudni kell, hogy van a föld, amelyet a szemeinkkel látunk, és ahol élünk, és aztán van a menny, a mennyei szféra, ahova majd költözünk, amikor innen elköltözünk, akkor levetjük a földi sátorházat, és oda átköltözünk. És van egy láthatatlan szellemi égi szféra, amit a Biblia úgy ír, hogy a második ég. A második ég. És itt lakoznak az ellenség seregei, a gonoszság szellemei, így is mondja a Biblia. És ennek a második égnek a lakói akarják irányítani, innen próbálják irányítani a földi dolgokat, az országok sorsát például, tehát egész országok felett is vannak meghatározó gonosz szellemi erők, de az emberek életét is kívánják irányítani, és még a keresztények életére is kívánnak kihatással lenni, elkészítik a terveiket a keresztények életére is, és ha a hívők hagyják ezt, akkor meg tudják tenni. Tehát itt van a nagyon nagy részünk abban, hogy nekünk résen kell lenni, fegyverzet nélkül nem lehet kimenni a világba, és perlekedni az ördöggel, mert akkor nem fog tudni megvédeni magad. Ezeket a démonokat szabad szemmel nem lehet látni. Tehát, hogyha az ember nem kap egy olyan szellemi ajándékot, hogy betekintést nyerjen például a szellemi birodalomba, akkor nem fogod látni őket, olyan, mintha nem léteznének. Látnunk azonban nem szükséges ezeket. Ahhoz, hogy ellenállhassunk ezeknek, hogy elbánhassunk velük az ige szerint, hogy valóban élvezhessük a győzelmünket, a hatalmunk gyakorlásában kell ismeretet szerezni. Elég, ha a jelenlétüket fölismerjük. A befolyásaikból, a befolyásokból, amelyeket az életünkre akarnak hozni, fel tudjuk ismerni, hogy jelen vannak és készülnek valamire. Befolyásolni akarják az embernek az dolgait, az életútját például, és természetesen nem jó irányba akarják vinni az embert. Ugye ezt mondani se kell, hogy a tolvaj miért jön, meg van írva, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Például, ha az emberek panaszkodnak, elég gyakran, és azt veszed észre, hogy egyre többet, mindenkivel csak baja van az illetőnek, panaszkodik, ez se jó, az se jó. Mindenkiben csak a hibát veszi észre. Akkor onnan rögtön fogod tudni, hogy ez nem Isten sugallata. Ez az illető rossz befolyások alá került. Vagy ha kísértésbe kerül az illető, hogy önző döntéseket hoz állandóan. Mindig azt veszed észre, hogy az illető, de ki jön ez az önzőség, csak magát látja. Akkor ez megint biztos lehetsz abban, hogy nem isteni befolyás alatt van, hanem valamiféle ellenséges erő befolyása alá került, ami ebbe a rossz irányba viszi. Vagy ha megharagszunk valakire például, és ezt a haragot nem vagyunk hajlandók elengedni, hanem csak egyszerűen úgy érezzük, hogy még mindig nem stimmel ott belül valami, és ezt hordozzuk magunkba, akkor megint nem isteni befolyás alatt vagyunk, hanem az ellenség befolyásának engedtünk. A befolyásaikat lehet így következtetni, hogy az ember az ő hatásuk alá kerül, hogyha hosszú, húzamosabb távon ezekből nem igazítja meg magát. Ha valamit például odadunk, ami nekünk nagyon kedves, és mégis arra hajt a szívünk, hogy ezt el kell ajándékoznom valakinek, mert az Úr mutatja, akkor biztos lehetsz, hogy most az Isten sugallatára cselekedtél. És nem az ellenségnek az indítására tetted. Tehát ha például megtartjuk a szavunkat, adtuk a szavunkat valamire, és kiderült, hogy ebbe nekünk áldozathozatal jön majd, tehát áldozatokat kell hoznunk, és nehéz lesz megállnunk abban, hogy ezt meg is cselekedjük, és mégis megtesszük azt, tehát a kárunkra lesz ez a dolog. Nem úgy jövünk ki belőle, hogy az előnyünk lett, amit ígértünk, és mégis megcselekedjük, például az anyagiakban, akkor megint az Isten sugallatára cselekedünk, biztos lehetsz benne. Isten természete szerint cselekedtél. Tehát vannak képek az ember életében, hogy mi van Istentől, és mi van az ellenségtől. Ha ki kellene töltenünk egy ilyen tesztet, egy ilyen tesztlapot, hogy mindannyian tudnánk a helyes választ minden kérdésre, az élet minden dolgára. Amit ott cselekedtünk, az Isten sugallatára volt, vagy az ellenségnek a sugallatára, az ellenség gondolatára tettük-e azt. Hiszen a Krisztus értelme van bennünk, ugye? Ha Krisztus értelme van bennünk, akkor pontosan tudunk úgy gondolkodni, hogy ő. Pontosan meg tudjuk úgy mérni a helyzeteket, ahogy ő. És pontosan tudunk úgy döntéseket hozni, ahogy ő. És ez a csodálatos ebben. Amire szükségünk van igazán, hogy azokat, amiket kapunk, azt meg is cselekedjük utána. Ott jön be a győzelmünk. Hogy amiket veszünk a Szent Szellemtől, azokat bátran meg is cselekedjük. Mert ha nem, akkor megcsaltuk önmagunkat. Ezt írja a Biblia. A hústest azt mondja, hogy túl nehéz ez nekem. Nem tudom ezt megcselekedni. A szellemünk pedig azt mondja, újongva kiáltozik, hogy ez az, mert ugye Istentől született. És ha Isten igét hallod, akkor a szellemed elkezd újongani rajta. Azt fogja mondani, igen, ez van ide felírva, pontosan ezt kell cselekednem. Szívem tábláira, ide ez fel van írva. Tudom, ezt kell tennem. A szellemed újjong belül, amikor vételezed, hogy mit kéne tenned Istentől. A tested azt fogja mondani, hogy ez lehetetlenség, nem vagyok képes megtenni. Hol fognak eldőlni a dolgok ebben a harcban? Hol lesz a döntő bíró, ahol minden eldől? Az pedig az elme lesz, ahol eldőlnek, ahol meghozzuk a döntéseinket, hogy most pedig mit fogunk tenni, annak ellenére tudjuk, hogy mi a helyes, nem mindig azt tesszük meg, sajnos. Az elme területén hozzuk meg a döntéseinket. Tehát nagyon kell vigyázni erre a szellemi hadviselésre, mert itt vannak a szellemi fegyvezeteink, hogy lerontsuk ezeket a magaslatokat, amik jönnek az életünkre. Rossz sugallatok formájában. Isten ismerete ellen való gondolatok, magaslatok, amelyeket rendszeresen ki kell takarítani. El kell bánni velük. Le kell vetni azokat, nem odavaló. Isten nem így gondolkodik erről. Akkor semmi közöm hozzá. És kiveted. És kidobod. Ugyanis erre egy elhívást kaptunk, mi keresztények, hogy uralkodjunk királyokként a Krisztusban. Ez az elhívásunk, hogy trónoljunk a Krisztussal. Az angol szerint, hogy királykodjunk. Hogy úgy éljünk, mint a királyok, hogy királyi döntéseket hozzunk, a királyi hatalmunkat használjuk. És a rossz befolyások irányába ne menjünk el. Ne adjunk helyet az ördögnek. Ezt érti alatta az ige. Ne adjatok helyet az ördögnek. Hol történik ez először? A fejünkben, a gondolatainkban, a sugallatok formájában. Ádámot Isten például, amikor hivatalába léptette, mit kapott? Milyen feladatot kapott? Az egész területet a gondjaira bízta. Hogy uralkodjon ott, hogy a felelősséget jelentette. Az Ádámra bízta, a kezére bízta, az összes teremtményét Isten is azt mondta, hogy te gondozd, sokasodj, szaporodj, a te felelősséged. Ez volt az ő uralmának a területe. Isten rábízta. Mi is uralomra lettünk teremtve, mi a Krisztusban, akiket Isten újonnan teremtett. Egy uralomra lettünk teremtve, de tudnunk kell, hogy hadviselésben állunk. Uralkodnunk kell abban a hadviselésben, amelyben éppen vagyunk. Hadviselésünk fegyvereiről pedig többet kell tudnunk, mint eddig. Hogy hatékonyan tudjuk használni ezeket. Hatékonyak legyünk ebben a megmérettetésben. Mert ezek a fegyvereink nem testiek, hanem szellemiek és hatalmas erejűek. Olyan hatalmas erejűek, hogy az ellenség minden ereje felett valók. Vagyis nem tud kifogni rajtad, ha ezt ismered és használod. Mik ezek a fegyvereink? Vegyük sorba. Az első az Isten igéje, ugye? Ugye a szellem kardja az Isten igéje. Ezért Isten igéje ismerete nélkül nincs az embernek módjában, hogy győztesként éljen. Isten igéjét vágyni kell megismerni, éhezni és szomjúhozni kell, és élni kell vele, és naponta elmélkedni rajta, naponta forgatni, naponta bemélyíteni a szívünkbe. Ez az első fegyver, szellem kardja. Aztán egy másik nagyon fontos fegyvere ennek a szellemi hadviselésnek a dicséret és a magasztalás. Nincs annál bosszantóbb dolog az ellenség számára, amikor a legütősebb kártyáit vette elő, és bedobta. És te pedig elkezded ennek ellenére Istent úgy dicsérni, hogy mindazt sorba veszed, amit tett érted, és amit majd még ezután tesz, hitben azokat is felsorolod, és dicséred őt, hogy ki ebből a helyzetből is ki fog menteni. Soha nem hagyott el, és nem is fog. Minden helyzetben megadta a megoldást. Eddig is, és ezentúl is. És csak dicséred őt, és dicséred őt, és magasztalod őt. És az ellenségnek nagyobb a kevéssége, mint hogy ezt hallgatni tudná. És a leggyorsabban fogja megtalálni az útját, hogy távozzon onnan. Eliszamodik. Egy másik fegyvere ennek a szellemi harcnak, hogyha kineveted őt. Ugye Isten is ezt teszi a trónjáról. Mit tesz? Neveti az ellenségeinket, írja a Zsoltáros. Mi pedig úgy vagyunk itt a földön, ahogy ő a mennyben. Tehát mi is nyugodtan nevethetünk az ellenségen. Akkor feltárja a terveit, és előhoz belőle kóstolót, akkor mondhatod neki, hogy ha-ha-ha-ha-ha. Próbáljuk meg ezt együtt, jó? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Először csak így fog menni, hogy olyan nehézkesen érzed. Nincs benne a szíved, de nem baj. Mondd ki újra, hogy ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. És ahogy így gyakorlod ezt, gyakorlod magadat ebben, hogy kell kinevetni az ellenséget, de nem csak, hogy megkezdi, mit nevetsz? És mondod, hát rajtad nevetek. Nem képzeled, hogy ezt valóságba tudod hozni az életemben. Egyszerűen nevetséges vagy. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. És egyre jobban fog menni a nevetés, mindaddig, amíg a végén érzed, hogy a bensődből tör fel az Úr örömével ez a nevetés. És valóban jó ízen tudsz nevetni rajta. Na, ez sem állhatja. Gyakoroljátok, mert a nevetés, a jókedv, az öröm, az megerősíti a csontokat. És ő az első, aki megérdemli, hogy kinevesd. Nyugodtan, bátran neves rajta, amikor már nem tudod, hogy mihez kezdjél, akkor ne sírni kezdjél, nevesd ki őt. Ez nagyon jót fog tenni neked. Mondom neked, hogy nagyon jó dolog, és teljesen igei. Teljesen igei. Úgyhogy bátran nevesd ki őt. Tehát a hadviselésünk része, hogy vannak fegyvereink, ezekről tudunk, és ezeket használjuk. Ha nem ismerjük az igazságot, akkor hogyan élnénk vele, ugye? Ezekről hallanunk kell. Ha eljön az a kísértés órája, hogy ott meg kell állj, és nem hallottál soha róla, milyen fegyvereid vannak, akkor hogyan forgatnád a helyzetben? Tehát ez a mai alkalom erről szól, hogy a szellemi hadviselésünk fegyverei. És kinek a példáját néznénk meg legelső helyen mást, mint magát Jézust. Jézustól tanulhatunk a leges-leges legtöbbet, és Jézusnak is voltak megmérettetései. A Lukács evangéliumban, 4. fejezetben. Ha tanulmányozzuk ezt a részt, amikor Jézus a pusztába vitetett, és az ördögtől megkísértetett, akkor ennek a tanulmányozása oly mértékig lesz hasznos a számunkra, hogyha hasonló helyzetekbe kerülünk, akkor fogjuk tudni, hogy Jézus miként állt meg, és győzelemben állt meg, és abból meríthetünk, és mi is győztesek lehetünk. Még a fölött. Olvassuk együtt a Lukács evangélium 4. fejezetében az 1. verset. Ezt írja itt a Szentírás. Jézus pedig Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába. Ezen a versen időzni kell azért, mert sok keresztény gondolja, hogy milyen jó lenne az élete akkor, hogyha tényleg teljesen telve lenne a Szent Szellemmel, és az jó is. Tehát erre törekszünk. Ez a teljesség, ez egy kötelező része minden hívőnek, hiszen ez az Atya akarat, hogy beteljesedjünk az ő teljességéig. Csak azt nézzük meg, hogy miután Jézus így telve lett a Szellemmel, mi történt ő vele? Hova vitte őt utána a Szellem? Hova vitte? A pusztába. A pusztába vitte. Tehát az keresztények szeretnek telve lenni, de vitetni már nem annyira szeretnek. Akkor teljesen rá kell hagynod magad a Szent Szellemmel, teljes vagy ő vele. Most hova menjünk? Most mi következik? Ő tudja, ő a főnök. Ő visz, és ő vezérel. Tehát itt már vonakodnak a szentek, hogy abba az irányba viszont már nem akarnak menni, ahova a Szent Szellem akarná vinni őket. Itt kezdődnek a nehézségek. Tehát ha a Szent Szellemmel tele vagyunk, akkor vegyük tudomásul, hogy vitetni fogunk. Ahova ő akarja. És az a legjobb nekünk. A pusztába? Ebben az esetben igen. Szent Szellem már nem szeretsz engem? Hogy a pusztába viszel? De a Szent Szellem tudja, hogy ott lesz neked a legjobb, ott fogsz tanulni olyanokat, hogyha kijössz, akkor majd tömegek jöhetnek hozzád, és te szolgálni tudsz feléjük, de előtte meg kell tanulnod néhány dolgot abban a megmérettetésben, amelyre készen vagy, mert szellemmel teljes vagy. És meg tudsz állni benne. Ha nem tudnál megállni benne, a Szent Szellem nem vinne oda. Mert ő nem visz minket be kudarcos helyekre, ahol kudarcot vallanánk. Tehát szellemmel megtelni, és utána vitetni. Ez az első versnek a nagyon nagy tanulsága. És elvitte őt, a drága Jézust a pusztába. Szellemmel teljesen. Azt hittem, hogy az ígéret földjére visz majd a Szent Szellem. Eljutunk oda. Eljutunk oda. De van, amikor előtte meg kell lépdelnünk más részeket, más területeket. Ugyanis egy megmérettetés folyt itt Jézus és az ellenség között. Az identitás, ha szabad ezt a szót használnom, vagyis az azonosításunk, hogy pontosan tudjuk meg, hogy kik vagyunk az ellenséggel szemben. Ha nem mérettetünk meg, akkor nem fogjuk tudni azt, hogy meg tudunk állni benne. Tehát pontosan megtudni, hogy kik vagyunk, erről szól a vitetésünk a helyekre, helyzetekre. Krisztusban, hogy meg tudunk állni benne. Igenis, győztesek vagyunk benne. Az első megmérettetése Jézusnak, 40 napig kísértetvén az ördög által, ezt írja a kettes vers, nem evett semmit azokban a napokban. Vagyis egy böjtöt tartott, ami megerősíti az embert, hogy a szellemiekre figyeljen, és ne a test dolgaira. És nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, végre megéhezett. Mi általában egy étkezést kihagyunk, és már megéhezünk. De ha Isten kegyelmében böjtölünk, akkor bírjuk hosszabb ideig is. Tehát Jézus 40 napig böjtölt, és utána éhezett meg. Azért ez is természetfeletti. Tehát a Szent Szellemben böjtölni más dolog. Meg kell ezt a kegyelmet várni, és akkor elindítani a böjtöt, döbbenetes áldásokkal tud járni. Nézzétek meg, mikor szólt neki az ördög, amikor végre megéhezett. Amikor végre megérkezett, megéhezett, ezt mondta neki, ha Isten fia vagy. Mondd-e kőnek, hogy változzon kenyérré. A kísértéseivel az ellenség mindig meg fogja várni, amikor a leggyengébb pillanataid eljöttek, és akkor fog kísérteni. Amíg Jézus nem volt éhes, addig nem merült fel ez a kísértés. Amikor végre megéhezett, akkor előállt az ötletével. Most mondjad, ha Isten fia vagy. Változzon ez a kő kenyérré. Hol volt az identitásának a vizsgálata, az ördög mit akart? Ha Isten fia vagy. Ezt kérdezte tőle. Ha Isten fia vagy. Vagyis tudod-e, hogy ki vagy? Erről szólt ez. Erről szólt ez a próbatétel. Amikor az ember így megmérettetik, akkor ne, hogy azt higgye, hogy Isten őt nem szereti. Mert nagyon távol lenne az igazságtól. Ezek a megmérettetéseink, ezek Isten kegyelméből jönnek az életünkbe, hogy amikor onnan kijövünk, akkor csillogóbbak, ragyogóbbak, és egy gyöngyszemmel ékesebbek legyünk, mint amikor bementünk. Minden egy ilyen megmérettetésben és próbában el van rejtve egy gyöngyszem, amit ha megtalálsz, akkor már ki is jöttél belőle. És ékesebb vagy, és ragyogóbb vagy. Dávidnak is szüksége volt egy megmérettetésre, amikor a Góliáttal kellett szembenézzen. Mielőtt a fejére kerülhetett volna a királyi korona Dávidnak, 20 évvel azelőtt már felkenetésre került. Isten kenete a fejére került. Ráöntötték a királyi kenetet. 20 év telt el, még a korona is felkerült a fejére. Ebben a 20 évben nagyon sok mindent kellett megtanuljon. Egyrészt meg kellett tanulnia, hogyha meg tudott győzelemben állni a kisebb kísértésekkel, mint az oroszlán és a medve, akkor a Góliát se tart neki túl sokáig, és legyőzte. De ennél volt egy nagyobb megpróbáltatása is. Ugyanis Saullal kellett kijárjon egy iskolát. Saul az életére tört. Többször meg akarta ölni. És egy nagyon fontos dolgot kellett megtanulni Dávidnak. És 20 évig járta ezt az utat. Hogy testből nem áll bosszút, hanem Istenre hagyja, hogy elmozdítja az akadályokat. És ő Isten felkentjét nem érinthette. Bár lehetett volna lehetősége, amikor a barlangban alva találta, hogy megöli. De csak a ruhájából vágott le egy szegélykét, hogy bebizonyítsa, hogy a kezébe adta Isten, és megtehette volna, és mégsem tette meg, mert ő Istenre bízta az ítéletet. És ő Isten felkentjét nem érinthette. És az Istenbe vetett hitében bízott, hogy eljön a szabadulás, a szabadítás, és Isten megszabadította őt, és trónra ültette. 20 évre rá. 20 évre rá. Ahogy Jézus megkísértette megmérettetésben, hogy ha Isten fia vagy, ezt tedd, azt tedd, úgy téged is meg fog kérdezgetni. Azt fogja kérdezni, ha Isten szeret téged, akkor miért kell harcolnod ezekkel a tünetekkel, kérdezi majd. Ha ugyanis Isten fia vagy, akkor miért vannak ezek a gondok a válladon? Ha Isten szeret téged, miért vannak ezek a problémáid, kérdezi majd. Ez a kísértő. Ugyanúgy, ahogy Jézusnak végig kellett rajta menni, neked is lesznek ilyen kérdések. Tudnod kell, hogy ez honnan van. Ez nem a te saját szívedből származik, és soha, te soha a szívedben nem kételkedsz Isten szeretetében, ott belül tudod, hogy Isten szeret. Ott tudod, mert ő oda helyezte be a szeretetét. Ezek a kísértőnek a kérdései. Ha tényleg van üdvösséged, akkor hogyan viselkedhettél így? Kérdezi majd tőled. Kísértő. Károsztatni akar. Kártoztatni akar. Ilyenkor kell tudnunk, hogy miként álljunk meg a megigazultságunk kősziklán. Mert van egy kősziklánk. És hogy hogyan feleljünk meg neki. Mert Jézus is megfelelt. Jézus azt válaszolta, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Vagyis az igével válaszolt neki, hogy meg van írva. Ha nem tudjuk, hogy mi van megírva az ilyen helyzetekben, elkezdhetünk tévelyegni. És rossz dolgokon gondolkodni. Itt kezdődik a szellemi hadviselés. A kísértő kérdésén elkezdesz töprengeni, fontolgatod, és válaszokat veszel, de nem az igéből. Akkor van az első rossz lépés. Mondd neki azt, hogy semmi között hozzá. A jövőddel foglalkozzál inkább. Ne engem kérdezgessél. Gondolkodtál már a jövőd felől? Hogy hol fogsz kikötni? Tűznek a tavába leszel vetve. A pokollal együtt. A pokol társaságával. Én pedig Istené vagyok. És neked semmi között hozzám, hogy ezeket kérdezgesd. Isten tulajdona vagyok. Isten tulajdonához semmi között. Semmi között. Választott népe vagyok Istennek. Engem választott, téged pedig elvetett. Akkor mit beszélgetünk? Add ki az útját, ahogy Jézus is tette, meg van írva. A második kísértés nagyon tanulságos, mert az első kísértés után nem adta föl az ördög. A második kísértésében, az 5-ös verstől indul ez, így írja az írás. Majd felvitte őt az ördög egy nagy, magas hegyre. Megmutatta néki a föld minden birodalmát egy szempillantásban. A szellemi látások ilyenek különben. Egy szempillantásban ott vagy valahol, és átlátod az egészet egyszer. Ez egy szellemi pillantása volt. Majd mondanék ki az ördög, néked adom mindezt, a hatalmat, és ezeknek dicsőségét. Mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Valóságos kísértés volt ez azért, mert valóban az ördög kezébe került, Ádám ugyanis átadta a föld feletti hatalmat. Ez egy valóságos kísértés volt az ördög részéről. Néked adom ezt a hatalmat, mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét. Egy dolgot kellett volna Jézusnak tenni, ugyanis Jézus azért jött, hogy visszaszerezze a föld felett a hatalmat. Jézusnak ez volt az egyik feladata, hogy ezt a hatalmat az Ádámtól vissza, Ádámtól kezéből kikerült hatalmat, ami a sátánhoz került, visszaszerezze. És a sátán felkínált neki egy könnyebb utat. Nincs kereszthalál, nincs szenvedés. Csak leborulsz és imádsz engem egyszer, csak egyszer. És mindezt neked adom. Vagyis, amikor a sátán így kísért minket, hogy a célhoz vezető utat felkínál, de nem a megigazultság útját. Eljuthatsz oda, de nem úgy, ahogy az a megigazultság útján van megírva, hanem majd én felkínálok neked egy másikat. Azt az utat soha ne választ. Az nem istené, az nincs rajta az igazság. Jézuson választottam, különben ma nem lennénk itt. Különben ma nem lehetnénk itt. A hatalmat könnyen visszaszerezhette volna így, hogyha leborul és imádja. Jézus ezt nem tette meg, mert megválaszolt, és így válaszolt. Mondanék itt, távozz tőlem, sátán. Egy szavadba kerül, és elmegy tőled is. Távozz tőlem. Akkor kísért, távozz tőlem. Nincs közösségünk. Kárhoztatva vagy. Mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Gyönyörű, ahogy mondja Jézus. Ez, ahogy megvan írva, nekem így lesz. Én máshogy nem teszem. Amikor az ördög arra akar minket rávenni, csak egyszer menjünk az ő útjára. Csak most az egyszer imádj engem. Csak most az egyszer gyere és tedd ezt. Csak most az egyszer tedd azt. Ez a csábító, a kísértő. Nem engedhetünk a szavának, mert akkor részt adtunk az életünkből. Jézus mondta, hogy én benne nincs semmilyen. Soha egy szavának nem engedett. Nincs bennem semmilyen. Az ellenségnek nincs bennem semmilyen. Ha meg tudod válaszolni a kísértéseit, akkor soha nem lesz benned semmilyen. És az a győzelem helye. Az a győzelem helye. Akkor nem követelőzhet. A 9-es versben jön a harmadik kísértés. Jézus a harmadik kísértésben is megáll győztesen és dicsőségesen. Azután Jeruzsálembe vitte őt néki, a templom ormára állítván, mondanék ki, ha Isten fia vagy, megint itt az identitást teszt. Ha Isten fia vagy. Vagyis, mintha neked bizonyítanod kéne. Ezt nem neked kell bizonyítani, Isten lesz az, aki kinyújtja a kezét. Te csak az igét kell szóljad, vissza kell verned őt az igével. És majd Isten bebizonyítja, hogy te az ő fia vagy. Ő majd megcselekszi. Ő majd olyanokat cselekszi, hogy elámul ez a világ, ha az igén engedelmeskedsz. Ormára állítván mondanék ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Nézzétek meg most, mit tesz az ellenség. Mert Jézus kétszer az igével válaszolt neki, most ő is elkezdi idézni az igét. Azt mondja, ha ezt akarod, hogy itt az igét mondogatjuk, akkor én is mondom. És elidézi az igét. Jézusnak, az élő igének. Az ördög idézi az igét, mintha Jézus nem tudná. Szóval az ördög igazából ostoba. Ostoba. Azt mondja, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged, és kezükbe hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Hát ez bizony megvan írva. Csak az ördögnek az egyik mestersége, hogy az igét csűri csavarja. És olyan helyzetekre hozza előre, amik arra a helyzete éppen nem az az ige vonatkozna. Tehát nem a Szent Szellem által hozza elő. Csűri csavarja, félreértelmezi. Lögdösni próbál téged el az igazi, egyenes útról, valahogy az igével. Küld egy keresztényt, aki rosszul magyarázza az igét, aki belemagyaráz, aki mást hoz ki belőle, aki a törvény felé vinne. Tudod a szívedben, hogy nem úgy van, de mégis az igét szólja. Valami belül nem stimmel, úgy érzed, hogy nem ez. És felelvén Jézus mit mondott, nézzétek? Megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Megválaszolta ezt is az igével, ami ide való ige volt. Csak a szellem által fogod megtudni azt az igét, ami arra a helyzetre való. Az lesz az élő ige számodra. Az igét rengeteg helyen lehet hallani, hogy idézik, és nincs benne a Szent Szellem igazsága, mert máshogy jön elő. A téves igei tanítások ezek. A 13-as versen mondja, elvégezvén minden kísértést az ördög, ez volt a harmadik, eltávozik tőle egy időre. Ez mit mutat? Azt mutatja, hogy egy idő után visszasonfordált. Itt elvégezte a három kísértését, Jézus mindezekben dicsőségesen megállt, olyannyira, hogy Jézus megtért a szellem erejével, és híre ment az egész tartományban. Hát kijött ezekből a kísértésekből? Mindegyik egy próba volt. Akkor kijött innen, akkor dicsőségesen el tudott menni a szellem erejével. Szolgálatra is, ment Názáretbe. És ugyanígy mi is, ha ezeken a helyeken, ahol meg vagyunk kísértve, csak az igét szóljuk, a szellem által rálehelt réma igét, ami arra a helyzetre adatott, hogy ott meg tudj állni, arra Isten mindig küld egy igét, akkor győztesen kijössz. Ha elkezded forgatni, mit mond az ellenség, mégis inkább így kéne, úgy kéne, vagy tényleg látásba besüllyedsz oda, hogy nem tudod az igei utat, akkor valahol valamilyen mértékben megfogott. És visszatért a kísértéseket, Jézus mind győzedelmesen legyőzte ezeket. És kapott egy időt, és aztán visszatértek a kísértés idejei. Ilyen részletesen több helyen nincs leírva, hogy milyen megmérettetései voltak Jézusnak, de hogy eltávozott tőle egy időre, ez azt is jelenti, hogy vissza is visszalátogatott. Amikor Jézus böjtölni ment a hegyre, biztos, hogy voltak még megmérettetések. Neked is lesznek. Amikor megint meg tudsz majd állni, de résen kell lenned. Ne adj helyet az ördögnek. Meg van írva. Résen kell lenned. Mert ha Jézussal megtette, akkor veled is megteszi majd. Ugyanígy időről időre a kísértő is. Ő figyeli az pillanatokat. Melyik a legalkalmasabb pillanat, hogy ebben vagy abban a dolgban megkísértsen. És akkor ismerned kell a fegyverzetet. Használnod kell. Fegyverforgatónak kell lenned. És akkor dicsőséges leszel. Akkor dicsőséges leszel. Jézus mondta, ha engem gyűlölt a világ, titeket is gyűlölni fognak. Ha Jézus megkísértette a kísértő, akkor téged is megfog. Nyugodtan felkészülhetünk ezekre a pillanatokra, és tudjuk azt, hogy győztesek leszünk, ha használjuk az igét. Nem azért beszélek ma erről, hogy félelem gerjedjen a szíveden, hanem azért, hogy felkészülj rá. És győztes légy benne. Meg fog kísérteni tehát az identitásodban, hogy ki vagy Krisztusban, hogy valóban győztes vagy-e benne, hogy tudod-e, hogy ki vagy Krisztusban, hogy milyen jogaid vannak, hogy milyen hatalmad van, meg fog kísérteni benne. Fel fog kínálni utakat és célokat, amelyek a céljaid elérésének az irányába tűnnek majd, hogy oda visznek, de mégis olyan kitérők lesznek, hogy közösségbe kerültél vele. Nem a megigazultság útját járod akkor. Ezeket utakat soha ne vállalt fel. Akármennyire vonzók a világ útjai. És ha ezeket mégis válaszod, akkor teret nyert az életedben. Nagyon óvatos légy. Harmadsorban ott fog megkísérteni, hogy csűrni, csavarni, fogod hallani az igét mások szájából, de az nem az igazság lesz. Akkor ne engedd magad megtéveszteni. Maradj az egyszerű, szent, tiszta igazságnál. Az ige egyszerű. Az ige egyszerű és tiszta. És nekünk adta Isten, hogy éljünk vele. Hogy ne válj összezavarodottá. Annyi összezavarodott keresztény van, aki belekóstol ebbe is, abba, és a végén nem tudja, hogy akkor mit olvasott, és mi az igazság. Ilyenek mi nem leszünk. Ha Jézus meg tudott állni az ellenség minden kísértésével szemben, ezt olvastuk, ugye? Teljesen győztesen. Miért? Mert ő Isten ember volt. Ő a Szent Szellemtől született. Ő Isten ember volt. Az ő vére a szent, tiszta, romolhatatlan, szeplőtelen vér volt. Minden kísértésben mindig meg tudott állni. Te pedig, amikor a kísértések jönnek, szintén meg tudsz állni, mert te pedig új teremtés lettél. Új teremtés lettél, és képes vagy megállni így az ellenség kísértéseivel szemben, mert egy új testnek a tagjává lettél teremtve, amelynek ő a feje. Vagyis nem igaz, hogy számunkra ne lenne lehetséges a győzelem minden helyzetből. Mert egy olyan testnek a tagjaivá lettünk szellemben elrendelve, teremtve, aminek Jézus a feje. És ő győztes. Mindenekben. Mindenekben. Hogy kicsit kihasználjuk azt, hogy az Bibliánkat fordítják a bővített fordítás szerint, az Efézusi Levél első fejezete elkészült, és ebben az a rész, ahol ezt gyönyörűen elmondja az írás, hogy milyen testé lettünk egybeszerkesztve Jézussal. Ezt el fogom nektek olvasni a bővített fordítás szerint. Hogy élvezzétek azt, még jobban előhozza azt az igazságot, hogy hova lettünk helyezve, milyen hatalom helyre lettünk helyezve, és ez mennyire garantálja nekünk a győzelmet minden kísértésben. Ezt egybeolvasom, és 16-tól 23-as verseket fogom nektek felolvasni. Itt-ott rá fogunk ismerni, hogy tényleg a Károli Bibliánk szerint van a szívünkbe írva, de lesz, ahol nagyon bőven kibontja majd az igazságot. Nem szűnök meg hálákat adni, értetek, megemlítvén titeket az imádságaimban. Pál állandóan imádkozott az újjászületett szentjeiért. Én ugyanis folytonosan imádkozom azért, nem szűnt meg imádkozni, folytonosan imádkozom azért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adjon nektek bölcsességnek és a rejtelmekbe és titkokba való bepillantás kijelentésének szellemét. Adja meg nektek az ő mély és bensőséges megismerésében, ez a kulcsa mindennek. Ismered-e őt? És ő meghitt egy mély, egy bensőséges ismeret. Nem csak felszínes és felületes. Valaki mástól hallottad, hogy tényleg meghalt érted, de a szívedben nincs ott, hogy mit végzett el pontosan. Akkor még nem vagy ott. Azáltal, hogy szívetek szemeit elárasztja világossággal, és így megismerhetitek, és megérthetitek. Tehát ez a fény kell nekünk, ez a mennyei fény, mennyei világosság. Az világítja meg a szívünket, a szívünk szemeit. Hogy megérthetitek azt a reménységet, amelyre ő elhívott titeket, továbbá azt, hogy milyen bőséges, az ő dicsőséges öröksége a szentekben. És egy örökséget hagyott ránk, és az bennünk van. A szentekben. Az ő számára elválasztottakban. Ezek mi vagyunk. És azért, hogy megtudjátok és megértsétek, ez a 19-es vers, mi az ő erejének a mérhetetlen, határtalan és mindent felülmúló nagysága bennünk és irántunk, akik hiszünk, amint ez meg is mutatkozott az ő hatalmas erejének megnyilvánulásában. Nézzük csak, mit tett? Miben mutatta meg ezt a hatalmas erejét? Amelyet Krisztusban akkor működtetett, amikor feltámasztotta őt a halálból, és leültette őt a maga jobb keze felől a mennyekben, a mennyei helyeken, magasan minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, magasan fölé, mondd, hogy magasan. Magasan, magasan, magasan. Vagyis bármelyik fejedelemség nézett ki magának, és próbálkozik veled. Te magasan, de magasan, de magasan a fölé lettél ültetve ő benne. Ezt nagyon tudnod kell. Magasan minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, amely csak megemlíthető, minden címzés fölé, amely csak adományozható, nem csak ebben a korszakban, és ebben a világban, hanem az eljövendő korszakban és világban is, vagyis ez a hatalmon kiterjed a következő ajonra is, időkorszakra is. És mindent az ő lábai alá helyezett, mindent, mindent. Az ő lábai alatt vannak. És kinevezte őt, most nagyon kérlek figyelj, és kinevezte őt a gyülekezet egyetemes és legfelső fejévé, mely vezető szerep a gyülekezet által kerül gyakorlásra. Na most húzd ki magad. Hiába van ő a legmagasabb ponton, hogyha a gyülekezete nem gyakorolja ezt. Ez a gyülekezet által kerül gyakorlásra ez a hatalom. Képzeljétek ezt el. Mindent elvégzett. Legmagasabb pontra ültette. Ezt a hatalmat megszerezte. És a legfelső fejé tétetett. És a gyülekezet által kerül ez a hatalom gyakorlásra. Ez elgondolkodtató. Olyannyira, nem nagyon keresgélhetjük, hogy Uram, akkor miért nem cselekedted meg. A gyülekezet által kerül gyakorlásra, amely a teste, a teljessége, annak, aki mindent betölt mindennel, ez a gyülekezet, mert ebben a testben él annak teljes mértéke, aki mindent teljessé tesz, és aki mindent mindenhol betölt önmagával. Ez nagyon elgondolkodható rész megint, de nem itt van a hangsúly most, hanem ott, hogy a gyülekezet által végzi ezt a hatalom gyakorlást. A fej. A fej. Ha ez így igaz, már pedig az igét olvastam nektek, a Szentírást. És ezt a testet ő szerkesztette egybe. És ennek a testnek tagja vagy. Akkor új életet hozott, akkor behelyezett ebbe a testbe. Krisztus testének a tagja lettél. Egy ilyen hatalommal. Akkor ő benne megtalálod azt a szeretetet, amit mindig is kerestél. Mert Istennek ez az egybeszerkesztett teste telítve van, teljes a szeretettel, ő maga a szeretet. Megtalálod benne az elfogadottságot. Hogy elfogadott vagy ő benne. Hogy szeretett vagy ő benne. Senki hibát benned nem találhat, mert te ő benne tökéletes vagy. Szeretett vagy. Amit keresel a kapcsolataidban, az ő benne ott megvan. Csak még nem találtál rá. Mindezt kegyelemből kaptuk, és ez nem azt jelenti, hogy semmi részünk nincs benne, hogy beteljesedjen. Igenis van egy részünk. Van egy részünk, amit tennünk kell, hogy mindezeket meg is élhessük. Hogy mindezekben járhassunk. Tudnod kell tehát, hogy ki vagy Krisztusban. Erről szólnak a próbák. Jézus nevét használni az a hatalom helye. Ez a hatalom, amit olvastam nektek. Hogy a fej a test által gyakorolhatja ezt a hatalmat. Jézus nevét kiejted, akkor ez a teljes hatalmi rendszer működésbe lép. Azon a napon, amikor újjászülettél, erre mindannyian emlékszünk, mert nagyon-nagyon hiszem, hogy amikor az emberrel megtörténik, akkor valami módon Isten ad egy természet feletti jelzést, hogy minden mássá lett. Hányan vagyunk, annyiféle lehet, de hogy kapunk erről egy bizonyságot, de biztos vagy ott. Tehát azt a napot tudod. Amikor újjászülettél és bekerültél a Krisztus testébe, akkor hatalmat kaptál minden démon felett. Ez olyan jó hallani. Hatalmat kaptál minden démon felett, a sötétség minden ereje felett. És minden démon hallotta, amikor Jézust úrrá tetted az életed felett. Amikor te ezt kijelentetted, hogy Jézus az Úr az életemben, az ellenség minden ereje hallotta. És ahogy az Atya rendelése kiment, amikor a dicsőségből ezt a szózatot szólta, olvastuk, hogy ez az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Hogy amikor megjelent a dicsőségben. Ezt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Az minden teremtett lénynek attól a pillanattól kezdve engedelmeskedni kellett. Az egész világ minden elemének engedelmeskedni kellett a Jézusnak az szavára, mert az atya megparancsolta, őt hallgassátok. Az ő szájából jön ki a parancs. Őt hallgassátok. Amikor te szerelmes fiúvá lettél, akkor bekerültél ide a Krisztus testébe, akkor ugyanez a parancsszó elhangzott feletted is. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. A világ minden eleme engedelmes kell, hogy engedelmeskedjen neked. A démoni világ, a fizikai világ, az anyagi világ. Mert az atya megparancsolta, hogy ez az én szerelmes fiam belépett ebbe a testbe. Őt hallgassátok. Amit mond, az úgy van. Hatalmat kapott. A legfelsőbb hatalmi helyre ültetett. És mondja ezt az írás, hogy valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak. Így van? Így le van írva. Akik befogadták őt, azoknak hatalmuk van. Vagyis te itt a földön a mennyei kormányzásból való vagy. A mennyei kormányzás hatalmi szintjeit képviseled itt a földön. Mert oda lettél ültetve a Jézussal az atya jobbjára. Azon a helyen ülsz. Egy test vagyunk. A legmagasabb hatalmi helyre lettünk ültetve. És így Isten teljes ereje képes működésbe lépni az életünkben. Ha élünk ezzel a hatalommal. Jézus nem képes gyakorolni a földi hatalmunkat. Mert ő a mennyben van. A testnek ez a része, ahol mi élünk, a földön van. A test által képes gyakorolni ezt a hatalmat. Erről tehát hallani kell a hívőnek, és újra kell hallani, hogy felfrissüljön benne, hogy ez így igaz, ez így van megírva. Hatalmunk van az ellenség minden ereje felett. Így van megírva. A Lukács 10.19 írja, hogy ímé adok néktek hatalmat. Jézus szavai, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, ezt írja. Az ellenség minden erején. Vagyis nem tagadja az írás, hogy az ellenségnek van valamennyi ereje. Itt ebben a világban. De azt mondja, hogy hatalmat adok nektek az ellenség minden ereje felett. És te hatalmad van felette. Ahogy te parancsolsz, annak úgy kell lennie. És semmi nem árthat néktek. Tehát az ellenségnek nincs hatalma feletted. Neked van hatalmad az ő ereje felett. Ez az alapfelállás. Minden ereje felett. Neked van hatalmad, a Krisztusi hatalmad az ő minden ereje felett. A betegség ereje felett, az alkohol ereje felett, a káros szenvedélyek ereje felett, anyagi nehézségek ereje felett. Hatalmad van, mert ezt Jézus adta neked. Hatalmad van. A hatalom gyakorlás engedélyt jelent az erő bevetésére. Mögötted a menny teljes ereje áll. A legmagasabb pontra vagy felhelyezve. Az erő működésének a mértéke a hatalom szintjétől függ. Minél nagyobb hatalmon áll valaki, annál nagyobb erőket képes megmozgatni. Annyi hatalma lesz az ellenségnek feletted, mert alapállásban nincs neki. Te kaptál hatalmat az ő minden ereje felett. Annyi hatalma lesz mégis feletted, amennyit te adsz neki majd. Át a szavaiddal, a gondolataiddal, a félelmeiddel. Annyi hatalma lesz feletted, addig, amíg rá nem döbbensz erre a helyzetre, és meg nem parancsolod, hogy távozzon az életedből, te hatalmad van felette. Vissza kell venned azt a hatalmat, amit adtál. Amennyi hatalom hozzáférése van az életedhez, annyi erővel tud megjelenni majd az életedben. Meg lehet fordítani a helyzetet. Ki lehet parancsolni teljesen az életedből. Te hatalmad van felette. Ha megállsz a hatalom helyén, akkor folyik az erő. Akkor tud folyni ez az erő. Először ki kell jelentened a hatalmadat. Hatalmat veszek ezen helyzet felett. Mindazt a hatalmat, amit az ellenség vett magának az életemben, azt most megsemmisítem. Jézus nevében. Megpancsom, hogy meghátráljon, elbukjon az Úr orcája előtt. Vissza kell venni, ha területeket foglalt az életedben, vissza kell venni. Nem adhatsz neki helyet az életedben. Nagyon fontos dolog. Hatalmunk gyakorlása semmilyen különleges járulékosítást nem igényel. Ezt a hívők nem értik. Azt hiszik, hogy majd ha eljutunk egy olyan nagyon magas hitszintre, hogy már új, nagyon erős hitizmaink vannak, akkor majd tudunk jól parancsolni az ellenségnek. Na most, ez nem így igaz. Jó a nagy hit, és nagyon jó a nagy hit, amikor tudunk a tengernek parancsolni, meg a hullámoknak, meg sok mindennek, de igazából, amikor a rendőr felölti az egyenruháját, és kimegy a forgalmat irányítani, kell neki valami járulékos hit ahhoz, amikor felteszi a kezét, megálljon a forgalom. Kell-e, hogy előtte összefogja jó erősen, hogy na most nagyon fogok hinni, és most nagyon jól fel fogom emelni a kezemet, és akkor talán majd megáll egy autó. Gondolkodik így a rendőr? Nem. Tudja, hogy egyenruhában van. Az egyenruha hatalmat ad neki. Arra, hogyha ő fölemeli a kezét, akkor a legnagyobb járműnek is azonnal meg kell állni, mert különben baj lesz. Röpül a jogsi, ki tudja, mennyi pénzbüntetés lesz, meg mi egymás. Tehát a hatalom, hogy ő abban a zubbonyban van, képviselve van az a hatalom, és mindenki engedelmeskedik neki. Ha még egy kicsit pityókás is lenne, tegyük fel, hogy berúgott szegény. Bocsánat a példáig, csak azért a szemléltetem, hogy még az sem kell, hogy teljesen a józan eszénél legyen, csak annyit kell tegyen, hogy erre emelem fel a kezem, meg arra emelem fel a kezem. Akkor is engedelmeskedik a forgalom. Mert zubbony van rajta, az a hatalmi ruházat van rajta, ami biztosítja számára, hogy amit ő elrendel, az úgy van. Elgondolkodtató ez? Teljesen. Teljesen. Mert amikor te felöltöd magadra, ennek a példájára, amikor te felöltöd magadra az új teremtés zubonyodat, csak hihetetesen mondom, és parancsolt mondasz az ellenségnek, akkor annak teljesülni kell. Neki engedelmeskednie kell, így van megírva. Nem kell hozzá külön járulékos hit, hogy ő meghallja a szavadat, és megcselekedje. Onnan el kell menjen, ez a terület a tiéd. Ezt nem teheti meg, ez meg van tiltva. Ez el van rendelve. Parancsszavakat kéne kiadnunk nekünk hívőknek, mert ez a hatalmi zubbony, ez az újonnan teremtett, újonnan született teremtése Istennek, aki a Krisztus testébe került, és a Jézus a fej, a legfelsőbb hatalom, hatalma neked megadatott. És amikor te ilyen hatalmi parancsszavakat, rendeléseket hozol, akkor ő maga a garancia arra, hogy azok meglesznek. Nem kell hozzá nagyobb hit, mint amely hittel bekerültél a Krisztus testébe. Az a hit elegendő, hogy rajtad van ez a hatalmi ruha. Ezen felül növesztheted a hitedet, de ha ennyit tudsz, hogy ilyen hatalom neked adatott, akkor az működni fog. Ugyanis nem a te erődből kell megcselekedned ezeket. A Jézus nevét, ha kiejted, te hatalmat gyakoroltál. És a menny minden ereje mögéd áll. Ilyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől, amikor a Jézus nevét nekünk adta. Felhatalmazott minket, hogy az ő nevét vigyük ki a világba. Az ő nevében parancsoljunk. Az ő nevében tiltsunk meg dolgokat, ami nem oda való. A krisztusi testnek rá kéne ébredni a hatalmára. És nem hagyni magunkat eltaposni mindenféle ilyen meg olyan körülmények folytán. A Cselekedetek 19.20 írja, hogy az Úrnak igéje erősen növekedett, ez az egyik tulajdonsága az igének, hogy erősen növekedik az életünkben, ha ráállunk. Erősen növekedik, és hogy folytatja? És hatalmat vett. És ha az igén állsz, és az igét vallod, és az igét mondod, ahogy a Jézus is, amikor kísérte volt, hogy meg van írva, ehhez ragaszkodom, ennek így kell lenni, akkor az ige hatalmat vesz a helyzet felett. Nincs olyan helyzet, ami ne engedelmeskedne a meg van írva igazságnak. Ha te azon állsz. Mert az ige hatalmat vesz. Az Isten szava. Az Isten szava. Az hatalmat vesz az életedben. Annak úgy kell lenni, ahogy meg van írva. Nem lehet másként. Különben Isten hazug lenne. És azt pedig tudjuk, hogy nem így van. Az ige hatalmat vesz helyzetek felett, ha kitartasz benne. Ha kitartasz benne. Van-e ilyen újjászületett zubbonyunk? Hatalmi zubbonyunk van? Fogjuk-e használni? Bizony. Sok változást fogunk látni az életbe. Megtiltjuk a betegségnek, hogy távozzon a köreinkből. Megtiltjuk a szegénységnek. Távozzon a köreinkből. Nincs közösségünk vele. Megtiltjuk a nyomasztó szellemetnek, a depressziónak. Távozzon a köreinkből. Megtiltjuk a nyomorgató szellemeknek. Távozzanak a szentek életéből. Nem odavaló. Miről szólt volna akkor a váltságunk, hogyha nekünk mégis ezekbe kéne élnünk? És ugyanúgy parancsolhatunk helyette gyarapodást, bővölködést, angyalokat kiküldhetünk. Hozzák be a szükséges anyagiakat. Ha az igét szóljuk, ők mennek és cselekszik. A Jézus neve hallatán parancsszót kaptak. Nagyon sok helyzet fog idén megváltozni az életünkben, ha ezt megértjük és elkezdjük gyakorolni. Bátor legyél benne. Mert nem vagy elfelejtve Istennél. Az a helyzet, amiben most vagy, az nem olyan helyzet, ami megoldásképtelen lenne. Van rá megoldás. Kelj fel. Kelj fel a hatalmadban. Használd a hatalmadat. Ébredj rá a hatalmadra. Jézus testének, Jézus nevének a teljhatalma adatot neked. Kezdj el élni vele. És ha nem látod másnapra a változást, ne add fel. Ez nagy kulcs benne. Jézus 40 napig kísértette a sátán. Másnapra nem mondta, hogy hát akkor hiába mondta, mi van megírva, úgyse ment el. Kitartónak lenni. Ez a másik kulcs. Hatalomgyakorlás és kitartás. Az Úr Jézus jósága által működik ez a mi életünkben. Vettünk ebből ma olyan kijelentést, ami jól esett a szívünknek? Vettünk? Akkor előbbre vagyunk. Akkor a következő lépés, el kell szállni magunkat, használni is fogjuk. Meg fog változni az életünk? Betegség, te onnan el kell menj, mert megparancsoltam. Családtagomat nem nyomaszthatod, mert megtiltottam. Az ár ki van fizetve érte. Annak úgy kell lenni, ahogy meg van írva. Ragaszkodom hozzá. Ez valóságos hatalom. Ígérjük meg az Úrnak, hogy szorgalmasabbak leszünk ebben, jó? Álljunk fel és kezdjünk egy kicsit az Úrnak szívünkből szólni, hogy ezt a hatalmat jobban meg fogjuk ragadni, ugyanis az ő keze kötve van. Hol van az Úr Jézusnak a keze a testében? Itt lent a földön. Ugye? Te meg én vagyunk az Úr Jézus keze. Megvan, ha te nem gyakorod a hatalmad, ő meg van kötve. Akár mekkora teljhatalmat vett magához, amikor feltámadt a halálból. Úgyhogy megígérjük most az Úrnak, hogy szorgalmasabbak leszünk. Hogy kiigazítjuk magunkat azokban a helyzetekben, ahol eddig nem álltunk a lábunkra, és nem vettük a hatalmat. Kiigazítjuk magunkat. Szorgalmasabbak leszünk. Buzgóbbak leszünk ebbe. Megértettük ezt az egyszerű igazságot, és használni fogjuk. A Jézus nevében. És egy áment, ha mondanál. Ámen. Köszönjük szépen.